Drága mennyei atyánk, a drága Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd, imádsággal, háladással, magasztalással és dicsérettel. Köszönjük, atyám, hogy megtartod mindazokat, akiket ránk bíztál. Köszönjük, atyám, a békességedet, az örömödet, a felettünk növekedő kegyelmedet, amely minden nehézségen és megpróbáltatáson átvisz oly módon, hogy győztesen jövünk ki, és megerősödve hitben. Köszönjük, atyám, hogy az erős karod mindig velünk van. A szövetségi hűségedre mindig számíthatunk. Köszönjük a keresztbe végzett művét, a Szent Szellemmel való közösséget és a menny erőforrásait, amely a rendelkezésünkre állnak, és kiárasztjuk Jézus nevében a szolgáló angyalokat, hogy munkálkodjanak folyamatosan érettünk. Kiküldjük az erősítő angyalokat, a gyógyító angyalokat, a gyarapító angyalokat, a harcos angyalokat, a szabadító angyalokat a Jézus nevében. És minden speciális területre a megfelelő angyalt munkába állítjuk. És köszönjük az áttöréseket. Profétálunk a szeleknek, hogy fújjanak és hozzák meg a megoldásokat a menny akarata szerint, minden életre és minden helyzetre. Köszönjük, atyám, hogy az igéből kijelentést vehetünk, és megismerhetjük az igének a mélységét, a te szeretetednek a hatalmasságát. Megtörjük a sötétség minden erejét, a betegséget, a fájdalmat, a szentek és a hozzátartozóiknak az életében. És minden gonosz munkát megtiltunk a Jézus hatalmas nevében, és hálákat adunk, atyám, hogy nekünk csak úgy lehet, ahogy meg van írva, sehogy másképpen. És legyen nekünk, atyám, a te beszéded szerint minden napon. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk téged. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Közöld a szomszédoddal, miközben megszorongatod, hogy áldott vagy. Szeretettel köszöntünk benneteket. Az Úr kegyelméből ismét éppen itt a pulpitusnál. Ma reggel erős késztetésen volt nyelve kimára, de a feleségem is megerősített ebben. Valamilyen krampuszjárás volt. A pesti 15. tanításnak az volt a címe, hogy magam előtt látom az Urat. És aki ezt már hallgatta, előjárunk is elmondta, hogy őnek is egy bizonyos helyzetekben, megpróbáltatásokban a tekintete, a figyelme lejön az Úrról, de ilyenkor magunkat rá kell venni, hogy a figyelmünket visszairányítsuk az Úrra, és ne a helyzetekre és a problémákra tekintsünk. És mondok erre két példát, mert az Úr adott egy ilyen képet. Amikor a 12 kém bement Kánaán földjére, hogy megkémlelje, hogy hogyan tudják bevenni, akkor visszajöttek, és két különböző jelentést adtak a népnek. 10 kém végigfutatta a kockázatokat, hogy óriások vannak, ez az, ilyen akadályok vannak, és itt megállt. Mit tett a másik kettő? Végigfutatta a kockázatokat, de ott nem állt meg, hanem azt mondta, hogy de Istennel együtt ezt meg tudjuk oldani. Tehát nekünk is úgy kell tennünk, hogy magunk előtt kell látni az Urat minden helyzetben, bármilyen nehézség legyen, és a kockázatokon túlmenően azt is kell látni, hogy ott van az Úr erős keze. És ő hatalmasabb a sötétség összes erejénél. És ővel együtt ezeket a helyzeteket meg tudjuk oldani, át tudunk menni rajta. Egy távoli szent kapcsommal beszélgettem, és rajta keresztül úgy szólt az Úr, hogy amikor két-három szent kapocs együtt elmélkedik az igén, akkor az ajándékaik összeadódnak. És valami csodálatos dolog fog kijönni belőle. Újabb kijelentés, világosság, és azt megoszthatják Krisztus testével. És nem sokra rá az Úr ehhez adott igét. Képzeljétek el. Gyönyörködtem benne, meg voltam döbbenve, hogy erre is van ige. Az 1 Péter 4-esben a 10-es és 11-es vers így szól. Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amit kiki kapott, mint Isten sokféle kegyelmének hű sáfárai. Tehát szolgáljunk egymás felé azokkal az ajándékokkal, amik bennünk vannak. Legyen az bölcsesség, vagy kijelentés ajándéka, vagy bármi más. A sáfár pedig azt jelenti, hogy jól kell gazdálkodnunk az erőforrásainkkal. A sáfár az egy gazdatiszt. Egy olyan gazdatiszt, aki a rábízott dolgokkal észszerűen gazdálkodik. Jól gazdálkodik. 11-es vers így folytatja. Ha valaki szól, mint egy Isten igéjét szólja, ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy mindenben dicsőítessék az Isten a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Amen. Ez úgy megmelengette a szívemet az ige, ez pont ahhoz illik, hogy az ajándékaink összeadódnak, hogyha együtt elmélkedünk, együtt szolgálunk. Igazából csak azokra mondhatjuk, hogy nyugodjanak békében, akik Jézussal a szívükben költöztek át. Ugye? Mert aki a rossz helyre ment, az nem nyugszik békében. Hiába mondjuk. Tehát ezt a kifejezést is jó kell használni tudni. Átadom Évinek a szolgálatot. Folytatja a teremtés szóló tanítást. A második rész következik. Ma arról fogtok tanítást hallani, hogy Isten hogyan biztosította az életfeltételeket a Földön, majd ezt követően megteremtette az embert. Tehát a múlt héten a világ teremtése volt, és a szombati szolgálatunkban is azt mondták, hogy hát ők erről még nem hallottak, hogy Ádám előtt is volt világ, meg hogy Noé vízözőne előtt is volt egy másik vízözőn. Nagyon figyeltek, és nagyon érdekelte őket. Fogadjátok Évi szolgálatát szeretettel. Ez is lesz olyan izgalmas, mint a múlt heti.
Én is köszöntelek benneteket. Amúgy a mostani időszakban nagyon sok mindenkit érdekel a teremtés, akikkel találkozunk is, nagyon érdekelté vált, hogy mi is az a teremtés, hogyan, és nagyon érdekes kérdések jönnek elő. A mai napon az ember teremtéséről, tehát benne lesz egy kicsit a növény-állatvilág, hol él az ember, hova helyezte Isten, tehát többféle rész lesz benne. Ismétlésképpen tekintsünk vissza az előző tanításra. A 2 Péterhez lapozunk, és a 2 Péter levelének a 3-as fejezetében az 5-6-os vers, ez lesz az első igénk. Azt írja az ige. Mert kész akarva nem vesznek tudomást arról, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett. Amen. A teremtés az első, a kezdet, az nagyon sok helyen megjelenik az írásban, a levelekben, a könyvekben nagyon sok helyen megjelenik. Tehát létezett egy Ádám előtti világ, amely egy ítélet következtében, ugye Lucifer bukása, Lucifer ellenszegülésének az ítélete volt, tehát ő kapta az ítéletet és a serege. Tehát egy ítélet következtében megsemmisült az akkori világ, amit sokan figyelmen kívül hagynak, mert leírja az ige is, hogy ezt nagyon sokan vagy nem ismerik, vagy ha tudják is, mint a tudományba is ugye kutakodnak, nem vesznek róla tudomást. De Isten újra teremtette a földet, bele a növény és állatvilágot, majd az embert. Megnézzük a növény és az állatvilágot elsősorban, most elkezdjük azzal. A növény és az állatvilág is, és az ember teremtése is mindegyik két lépcsős. A két lépcsős azt jelenti, hogy az első részben a szellemi teremtés történt meg Istentől, szavával kimondta, hogy legyen. Tehát szellemben megfogalmálva is. A második részben, az 1 Mózes 2-es fejezetében pedig fizikai valóságot ölt. Tehát a láthatatlanból előáll a látható. Megnézzük az 1 Mózes 1.11-et először a növényekről. Növények teremtéséről szól, szellemi teremtéséről szól, a növények szellemi teremtéséről. Azután mondta Isten, hajtson a föld zsengefüvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen néki magva e földön. És úgy lett. Amen. Most megnézzük a második fejezetben az 5-ös, 6-os és a 9-es versnek az első részét. Ez a növényvilágnak a fizikai, a valóságba jövő része lesz, amit felolvasok nektek. Az 5-ös vers azt írja, mikor az Úristen a földet és az eget teremté, még semmiféle mezei növény sem volt a földön. Ez érdekes, mert az első részben halljuk, hogy mit mondott, mondta Isten, hogy hajtson. Tehát kiszólta a hit szavát. A szellemből jövő hit szavát kiszólta, de az még nem volt valóságba. Ez is alátámasztja, hogy akkor még nem volt semmi mezei növény a földön. És még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre, és ember sem volt, aki a földet megművelje. Azonban pára szállott fel a földről, és megnedvesíti a föld egész színét. És a 9-es. És nevele az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest, és eledelre jót. Amen. Tehát a növények kifejlődéséhez vízre volt szükség. Tehát amíg Isten nem bocsátott esőt a földre, addig a növények nem tudtak kifejlődni a földből. Nem tudtak kinövekedni. Most megnézzük az állatvilágnak a szellemi részét. Az 1 Mózes 1-ben. Próbálom lassan és érthetően nektek elmondani, hogy ne keveredjünk bele. 1 Mózes 1-ben a 20-as, 21-es, 24-es és a 25-ös igevers. És mondta Isten, pezsdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől, és madarak repdessenek a föld felett az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagyvízi állatokat, és mindazokat a csúszómászó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemük szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő nemük szerint. És látta Isten, hogy jó. Azután mondta Isten, hozzon a föld élő állatokat nemük szerint, barmokat, csúszómászó állatokat, és szárazföldi vadakat nemük szerint. És úgy lett, teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemük szerint, a barmokat nemük szerint, és a földön csúszómászó mindenféle állatokat nemük szerint. És látta Isten, hogy jó. Ahogy mondtam az előző részben, hogy Isten mindent tökéletesnek teremtett. Mindent. Ez volt a szellemi része az állati teremtésnek. A fizikai valóságot öltése az a második fejezetben van, 1 Mózes 2-ben a 19 és a 20-as fejezet első fele. És formált az Úristen a földből mindenféle mezei vadat. Tehát Isten az állatok testét is úgy formálta meg a földből. És mindenféle égi madarat, és elvitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat, mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak a neve. És nevet ad az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak. Amen. Tehát ez a fizikai része, amikor valóságot öltött az állatoknak, a teste is élővé váltak. Elképzelhető, hogy az állatok hasonlóképpen keltek életre, mint az ember, amikor Ádám odaadta nekik a nevüket. Mert megírja az ige, hogy Ádám adta a nevüket. Az állatok nem szellemi lények, így nem tartoznak az ember osztályába. Ezért nem tudunk velük közösségbe lenni. Tehát egy kutyával, vagy macskával, vagy bármi más állattal nem tudunk imádkozni együtt. Tehát nem szellemi lények az állatok. Tehát nem tudunk velük úgy kommunikálni. És most áttérünk az ember teremtésére, amit mondtam, hogy az is szintén két lépcsős. Az 1 Mózes 1-ben a 26-tól 28-ig nézzük meg azt, hogy Isten elsőként szellemi szinten tervezte meg az embert, és azt is, hogy miként teszi őt úrrá föld felett, az is bent van az igében, és meg is nézzük. Tehát az 1 Mózes 1-ben a 26-tól 28-ig. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonyjá teremté őket. És megáldá Isten őket, és mondanékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Amen. Tehát a 26-os versben a Biblia egyik hatalmas kijelentése az, amikor Isten azt mondta, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Több eszámban mondja. Isten itt a Szent Háromság tagjaihoz szólt. Mert a teremtésben ő rajta kívül ott volt a Szent Szellem is, és az ige, vagyis Jézus is. Ezért mondja az ige, hogy teremtsünk a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Tehát az ember Isten képére teremtetett. Mert ugye a Szent Háromság egy Isten, azt is tudjuk. Tehát az ember Isten képére teremtetett, ezért az ember hármas felépítésű szellemi lény. Szellem, lélek és test. Úgy, ahogy Isten, Atya, Fiú, Szent Szellem. Egy kicsit ismétlünk, mert erről már tanítottunk. Az ember szelleme a szellemvilággal van kapcsolatban. Az újjászületettek Isten szellemével kerülnek kapcsolatba, mert ugye ez a szellemvilág elég nagy terjedelmű, mert vannak a rossz gonosz szellemek, és van Isten szelleme. És ugye az újjászületettek Istennel vannak kapcsolatban. Az ember teste, azaz 5 érzékszervünkön keresztül kapcsolódik a világhoz. És az ember teste utal Jézusra, aki testben való megjelenése volt a Földön. A János evangéliumhoz lapozunk, mert ott megnézzük ezt egy kicsit, belenézünk jobban, hogy mit jelent ez, hogy Isten a testben való megjelenése volt a Földön, Jézusra utal ez a test, az emberi test is. Tehát a János 14-ben a 8, 9 és a 7-es. Mondd a néki Fülöp, Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk. Mondd a néki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem látott, látta az Atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nékünk az Atyát? Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Amen. Ez az ige azért jött elő, mert sokan mondják azt, hogy Istent nem látják. Hát itt van a bizonyosság róla, bent az igében, hogy igenis látták az Atyát a tanítványok. És ahogy megismerjük az Atyát, mi is látjuk őt. Mert a Szent Szellem által, a Szent Szellem elvezet minket az ige által az igazságra, és megismerjük az Atyát, és látjuk is az Atyát igazából. A láthatatlan Istenünket. És ahogy a szellemi teremtésében is megmutatta, hogy ő ezt a képet látta, ami le van írva. az állatokról és a növényekről is, az emberről is, a szellemi terem, meg mindenről, az egész világ, univerzum. Hogy ő előre látta ezt a képet, mint egy tervező asztalon, amikor megterveznek valamit. És milyen szépen kiszólta ezeket, mert hitte azt, hogy ez meg fog történni, ez a szép, gyönyörű dolog, ez a világ mindenség teremtése, ahol van élet. Az ember lelke az értelem, érzelem és az akarat világához kapcsolódik. Az ember lelke kapcsolja össze az ember szellemét a testével, mint ahogy a Szent Szellem összeköti az ember szellemét Istennel. A 27-es versben azt olvassuk, hogy Ádám Istennek a pontos képmása volt. Tehát Isten másolatot készített az ő lényéről. És ez bizonyítja, hogy az ember nem a majomtól származik. Mert sokan azt mondják, ugye tudomány, meg amit megtanítottak velünk annak idején az iskolában, emlékszem rá. Tehát az ember az Édenben ugyanolyan igaz, épp és boldog volt, mint Isten, még az Éden kertjében. De most is mi örömben lehetünk, mert Isten megtanítja velünk az igényén keresztül, hogy tegyük ezt. Isten azért teremtette az embert, hogy neki is legyen családja, akit körül tud venni az ő szeretetével, a gondoskodásával. Isten célja az volt, hogy az emberrel egy társkapcsolata legyen, és megismerje az ember őt. Mi Istennel egy osztályba tartozunk, ezért vagyunk képesek Istennel és egymással is kommunikálni és közösségbe lenni. És akik az Úrban vannak, mindenkivel úgy, az ő szellemén keresztül. Tehát az ember Isten képmása ezért képes ugyanazon a hitszinten cselekedni, működni, ahogy Isten is működött, és működik mai napig is. Ádám feladata az volt, hogy uralkodjon a föld felett, mert az ige megírja, a 28-as ige, hogy uralkodjon a föld felett, hogy szabadítsa fel a hitét a szavaiban, ahogy Isten is tette az ő szavaival. És a 28-as vers azt írja, hogy Isten arra teremtette az emberiséget, hogy uralkodjon a föld felett, minden élőlényen. Tehát Isten nem azt mondta, hogy törjetek el minden megpróbáltatást, minden betegséget, minden támadást. Nem azt mondta. Nem azt mondta, hogy nem tehettek ellene semmit, ezt el kell tűrnötök, mert aminek jönnie kell, az jöjjön. Úgyis megtörténik. Nem, Isten nem ezt mondta, ez nem igaz. Mert Isten uralkodásra teremtette az embert. És azt mondta neki, hogy uralkodjon a földön. És ugye mi a Jézus nevében kapott hatalmunkkal uralkodunk az ellenség minden ereje ellen. Tehát más szavakkal azt mondta Isten, ha a jövőben bármi is ellenetek jön, katasztrófák, baleset, járvány és bármi más betegségek, ti magatok gyakoroljatok hatalmat felette. És itt egy kicsit megállok, és pont a balesettel kapcsolatban. Szörnyű azt látni, hogy nem tudom hány helyen már két misét is tartottak. Hát nem most kell misét tartani, hanem előtte kellett volna imádkozni értük, mielőtt elindultak arra az útra, hogy ne történjen meg. Az angyalokat ki kellett volna küldeni, levédeni őket a Szentvérrel. Most csak a család vigasztalásáért tudunk tenni, hogy imádkozzunk. Egy kicsit kitérek még, mert elmondom a bizonyságot, ami történt nálunk, hogy a Beni fiamhoz kiment a barátnője egy ilyen kis mikrobusszal. Elvitték a helyszínre, a mikrobusz lejött a hegyről, és lerobbant. De én ott, amikor elindultak a mikrobusszal, mondtam, hogy Uram, engem nem érdekel, hogy kinevetnek, vagy nem. Én felvállalom, mert én az Úrnak, Jézusnak az útján járok. És azt mondtam, ott megáldottam az útjukat, mondtam, Jézus nevébe menjetek, és angyalok seregével, és akkor ott mosolyogtak, és köszönték a sofőrök is, hogy imádkoztam az útjukért. És ez jelenti azt, hogy igenis imádkozni kell, szólni kell Istenhez, az angyalokhoz, hogy adjanak egy bizonyos védelmet. Utána lerobbant egy másik busz, meg frontálisan ütközött egy ilyen kis busz, aki hordja, viszi az embereket. Szóval borzalmas, hogy nem tudják az emberek, hogy a hatalmukat használni kell, és igenis imádkozni kell. Levédeni az utat, ha belépek valahova, ha orvoshoz megyek, ha bárhova megyek, ha dolgozni, akárhova megyek, imádkozni kell. Ha ügyet intézni, hogy az a dolog úgy sikerüljön, Isten akarata szerint, és ami a szívünk kívánsága is az Úr akarata szerint való, akkor az úgy fog történni. Tehát, ahogy Isten a teremtéskor használta a hittel kimondott szavait, te is hasonlóan használd a hitedet, és a kimondott szavaiddal változtasd meg a körülményeidet. Az 1 Mózes 2.3-hoz lapozunk, azt mondja az ige: és megáldá Isten a 7. napot, és megszenteli azt, mivel hogy azon szűnt meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett Isten. Amen. Tehát amit Isten 6 napon át végzett, azt a Biblia szellemi teremtésnek nevezi. Ez a szellemvilágban történt. A Isten kimondott szava alapján, az imánk is ezen elv alapján működik. Amit hittel kimondunk, az először szellemben megfogam, majd fizikai valóságot ölt. Csak van, amikor van egy idővallum, mire betölti a fizikai valóságot. Tehát a hitünk által történik az is. Tehát az első fejezetben, a Mózes első fejezetében van a szellemi teremtés, amit olvashattok, a másodikban történik meg a fizikai valósága. Van, amit Isten teremtett, és van, amit készített. Isten a földet teremtette, az ember testét viszont abból készítette, amit már megteremtett. Tehát az ember testét a földből készítette, amit már előzőleg megteremtett, és az a föld volt. Ezt egy példával fogom szemléltetni. Például készíthetünk fából egy kutyaólat, vagy építenek faházat, vagy nyulólat, vagy bármit szoktunk így fabrikálni otthon. Például is madárkáknak házikót. Az a fa, amiből készítjük, az már létező anyag. Tehát az már előbb létezett, mint ahogy az építmény. Tehát azt az építményt nem mi teremtettük. Mi csak fabrikáltuk, faragtuk, összeraktuk, formáztuk, alakítottuk. Abból a létező anyagból. Isten a földbolygót a szavával teremtette. Az ember pedig már a meglevő földből formázta, alkotta, mint egy szobrot. Tehát Isten fogott a kezébe valamit. Tehát valamit a kezébe vett, ami már meg volt teremtve, a földet, és megformálta az ember testét a megnedvesített porból, ami már létező anyag volt. 1 Mózes 2-ben a 6 és a 7-esnek az eleje. Azonban pára szállott fel a földről, és megnedvesíti a föld egész színét, és formálta az Úristen az embert a földnek porából. Amen. Így készült el az ember alakja, a földi sátorházunk. Megvolt mindene, megvoltak a kezei, lábai, a belső szervei, mindene megvolt, az erei, csak még vér nem volt benne. Tehát elkészült, tökéletesnek teremtette Isten az ember testét. De még nem volt benne egy szikrányi élet sem. Mert hogyha Isten kiengedte volna a kezéből azt a formált alakot, akkor az tönkre ment volna. Mindaddig nem volt benne élet, amíg Isten az élet leheletét bele nem lehelte abba a megformált testbe. A Jakab 2.26-hoz lapozzunk. Mert amiképpen a test halott szellem nélkül, tehát a test szellem nélkül halott, aképpen a hit is halott cselekedetek nélkül. A hitet ki kell szólni, ez ahhoz tartozik. Úgy cselekedjük meg, kiszóljuk a hitet. Tehát az ember akkor kelt életre, amikor Isten Ádámnak a szellemét, vagyis az ember szellemét belelehelte az élettelen emberi alakba. Ezt még egyszer felolvasom az 1 Mózes 2.7-et, de most az egész igét. És formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek lehelletét, Így lett az ember élő lényé. Amen. Tehát amikor Isten az életet lehelte a földből formált alakba, akkor lett az ember Isten lényének a pontos mása. Tehát akkor vált élő lényé igazából az ember. Amíg Isten a férfit a földből alkotta, addig a nőt az oldalbordájából hozta elő. Ugye a csontot kivette, mikor elaludt, és húst rakott rá. Tehát teljesen azért kicsit másképp történt a nőnek a teremtése. Tehát Isten férfit és nőt rendelt egymás mellé, hogy utódaik szülessenek, és ezáltal benépesíthessék a földet, mert azt mondta az 1 Mózes 28-ban, hogy megáldotta őket, és azt mondta, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be az egész földet. És az 1 Mózes 5-höz lapozzunk, 2-3-as vers azt írja. Férfiúvá és asszonyá teremté őket, és megáldá őket, és nevezé az ő nevüket Ádámnak, amely napon teremtetének. Élt pedig Ádám 130 esztendőt, és nemze fiat az ő képére és hasonlatosságára, és nevezi annak nevét Sétnek. Amen. Tehát ahogy az ember Isten pontos mása, ehhez hasonlóan a megszületendő gyermek is hasonlít a szüleire. Külsőleg is, belsőleg is. Ugye a haja, hajaszíne, akkor a göndörsége, a szemeszíne, a belső tulajdonsága is, például a mozdulata, a természete, tehát nagyon sok minden hasonlóság van, amikor az ember gyereke hasonlít a szülőre. A teremtés törvénye úgy működik, hogy minden a saját neme szerint és saját fajtája szerint terem. Akkor Sétnek, aki Ábel helyett született, olyannak kellett lennie, mint Ádámnak. Mert Sét is Ádámnak a fia volt, ahogy most itt az ige leírja, mert Ábel volt az igaz gyermek, Káin pedig a rossz útfele kanyarodott. És Ábel mivel meghalt, mert meggyilkolta a testvére, így Sét született, ő lépett az ő nyomdokába. Tehát Isten úgy gondoskodott a teremtésben a szaporodásról, hogy az élővilág, a növény, állat, ember képes legyen folyamatosan, folytonosan reprodukálni önmagát. Már felolvastam nektek az 1 Mózes 1-ben a 11-12-21-24-25-28, tehát a növények, az állatok és az embernek a sokszorozódása, tehát hogy a nemük szerint minden a maga fajtája szerint terem, a nemük szerint terem. Mert a 28-ban meg úgy írja, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, ez is azt jelenti. Tehát minden élőlénynek valamilyen formában van magja. Ezt is leírja az ige. Van a növényeknek, az állatoknak és az embernek is egyaránt. A magban pedig benne van az a képesség, hogy a saját fajtája szerint meg tudja sokszorozni önmagát. Ez jelenti a reprodukálást, hogy megsokszorozza önmagát. Isten tehát olyan bölcs módon hívta életre a világot, hogy a teremtményeiben benne található a maga az újrateremtéshez. Tehát ha Isten csak növényeket, tehát mindenfajta növényből egyet, meg állatokból is egyet megteremtett volna, és nem adta volna meg hozzá a szaporodás képességét, akkor az Ádám bűnbeesése után mindent újból kellett volna teremtenie. De Isten csak ott az Édenben teremtett meg mindent. Tehát utána ő neki nem kellett, mert a sokszorozó, tehát a reprodukáló anyagot is oda tette, tehát a szaporodásukat is. Tehát annyira tökéletesen teremtett mindent a Isten, hogy hihetetlen tényleg minden tökéletessé. Tehát Ádám bűnbeesése után mindent újból kellett volna teremteni, mert az átok következtében idővel minden élőlény elpusztult volna. Tehát naponta újra meg újra kellett volna teremtenie mindent. Ha mindjárt kezdetben nem gondoskodott volna erről a reprodukáló magról. Az igazság az, hogy az Isten az eredeti teremtés óta nem teremtett. Akkor mindent tökéletesen megteremtett. Tehát Isten tehát nem csak megteremtette az élő lényeket, hanem megadta nekik azt a képességet, hogy önmagukat ismételten előállítsák. Isten áldása és kenete ma is képessé teszi az embert arra, hogy szaporodjon és sokasodjon. Isten a hatodik nap végére elkészült a teremtéssel, ahogy már olvastuk az egyik igében, és megpihent a hetedik napon. Nézzük meg az 1 Mózes 2:2-t. Mikor pedig elvégezi Isten heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnik a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott. Amen. Tehát vége volt a szellemi teremtésének, és megpihent. És várta, hogy valóságot öltsön, amit ő szellemben megteremtett. És az embernek megteremtette a földet, hogy a lakhelye legyen. Isten megalkotta a világegyetemet, és ezt követően a földön elsőként az életfeltételeket, a növény- és állatvilágot biztosította, majd az embert a földre helyezte. Nézzük meg a Zakariás igét. Zakariás 12:1-ben. Így szól az Úr, aki az egeket kiterjesztette, a földet fundálta, és az ember kebelébe szellemet alkotott. Amen. Tehát Isten az univerzumon belül az embernek a földet jelölte ki lakhelyéül. Ezt megnézzük meg az Ézsaiásban. Ézsaiás 45:18-ban. Mert így szól az Úr, aki az egeket teremté. Ő az Isten, aki alkotta a földet, és teremté azt, és megerősíti. Nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotta. Én vagyok az Úr, és több nincsen. Tehát ide le van írva, hogy lakásul alkotta az embernek. Mert sok kérdés előjön, hogy hát miért nincs a bolygókon élet? Miért nincsenek ott az, miért nem ott laknak az emberek? Mert itt az ige megmondja, hogy a földet teremté lakásul az embernek. Nem kell azért a Marsra kilőni magunkat. Ezért mondta Isten Ádámnak, hogy hajtsa uralma alá a földet, és uralkodjon a föld felett, mert embernek teremtette Isten lakhelyéül. Isten a hívőknek megadott minden hatalmat és erőt, és azt mondta az embernek, te légy a földnek istene, ahogy én vagyok az egek istene. Nézzük meg ehhez a Zsoltárosból az igét. Zsoltár 115:15-16-os ige. Áldottai vagytok ti az Úrnak, aki teremtette a mennyet és a földet. Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta. Amen. Tehát Isten nem földi gilisztának helyezte az embert a földre, akit bárki eltiporhat, hanem a megteremtett földet rábízta az emberre, hogy őrizze azt. Tehát nem egy csúszómászó gilisztának, amen, ez igaz, hanem hogy uralkodjunk felette. Isten adott az embernek útmutatást és képességet arra, hogy a kezébe tartsa a földi dolgoknak a működését. Uralkodjon az állatokon, mindenféle csúszómászon, a katasztrófákon, mindenen, ami jöhet. Minden rossz dolgon uralkodjon. Még ha nincs is, nem is hallottunk róla is, meg lehet már kötni, hogy ne is történjen meg. Az a katasztrófa, vagy bármi, ami vagy betegség, vagy mindenért lehet hatalommal szólni minden ellen. Tehát mindenkinek megértést kell vennie abból, hogy Isten arra teremtette az embert, hogy kisistenként uralkodjon a földön ma is. És benn van az igében, hogy mi kisistenek vagyunk. A Zsoltárban nézzük meg a 8-as, és ez a befejező igénk. Zsoltár 8-ban, a 4-től 6-ig. Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van reá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél. Ez mutatja. És dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Amen. Tehát itt írja, hogy hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél. Tehát egy kicsivel vagyunk kisebb. De ugyanúgy uralkodunk, mint ő. Kis istenek vagyunk. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Együtt tudnánk elmondani Juncával.
Egyedül állt egy férfi, és tüdőgyulladása volt, meg mit tudom, milyen betegsége, és akkor, hogy a főnöke haragszik rá, meg minden, és rögtön mondom neki, hogy hát az Úr ezt majd segít rajta, és hogy minél előbb meggyógyuljon. Adtam neki naptárt, meg Jézusképet, és meg megpuszíltam, és akkor elkezdte beszélni, hogy van egy barátja, de közben engem hívtak telefonon, nem tudtam vele tovább beszélni, és akkor jött az Évi, és akkor mondtam neki, hogy miről beszéltünk, és akkor az Évi beszélt tovább, mert engem megzavart a telefon. Aztán utána
kettem. És akkor elmesélte, hogy hát, hogy ő neki meghalt a felesége fiatalon, és babát is várt a felesége, de azt nem mondta el, hogy mi úton módon, de meghalt a felesége, meg a gyermeke, és hogy ő nem adta fel, ő nem hibáztatta ezért Istent, hanem belevetette magát a munkájába, mert nem tudom, valami nagyon jó szakmája van, azt mondta, gépész, és hogy abba vetette bele, és mindig dicséri az Urat, hát végül is nem hibáztatja őt ezért. És hát elkezdtünk beszélgetni, nagyon jól érezte magát, és a teremtésről elkezdtünk beszélgetni, és ő is meg volt lepődve, hogy ezt még nem hallotta, hogy Ádám előtt is volt élet a Földön, meg volt ilyen, hogy a Lucifer. Tehát azt se tudják az emberek igazából, hogy Lucifer az egy jó angyal volt. És azt nem tudják, hogy már azt mondták, Isten teremtette a Lucifert, és azt hiszik, hogy a gonoszt. De Isten nem gonoszt, hanem ugye gonosszá vált a Lucifer. Tehát igazából, és ő is mondta, azt mondta, hogy a gonosz el van, a sátán el van taposva. Azt mondta, le van győzve, azt mondta ez az ember. Tehát annyira mondta, hogy jaj, de kár, hogy jön már a busz, mert jó volt beszélgetni. Tehát igazából nagyon jó volt vele beszélgetni. Ja, és volt egy 25 éves barátja, és mondta, hogy sátánista volt, és hát hiába beszélt neki ugye Istenről, ő csak ilyen, de ő most is nagyon nagy szeretettel gondol rá, hogy meghalt a srác, és most is nagy szeretettel, és mit is mondott, hogy de hisz, mindig megáldja, tehát még most is pedig nem tudja, hogy hova került igazából.
És az autó ütött el.
Az autó ütött el, igen, és meghalt.
Tehát vannak nyitott szívű emberek. Itt a falon ezek a képek engem a teremtésre emlékeztetnek. Szerintetek létezik ember, aki látta Istent?
Nagy kérdés.
Mert a Biblia azt mondja, hogy Isten ember, élő ember nem láthatja. Gondoljatok bele, amikor ott állt Ádám, mint agyag figura, és jött Isten, és életet lehelt belé, azonnal elindult Ádámnak a vérkeringése, kipattant a szeme, és én feltételezem, hogy láthatta Istent. A mélységeket keressük. Még egy érdekes dolog, hogy valóban Éva, azaz az asszony, egy nemes anyagból lett teremtve, de nem Ádámnak a talpából, hanem az oldalbordájából. Tehát mellé rendelést jelent ez, és nem alárendelést. És végül is elhangzott ma az is, hogy Éva mikor lett teremtve? Ádám mikor lett teremtve? Hányadik napon? Hatodik napon. Tehát megteremtette Ádámot a hatodik napon, oda vitte hozzá az állatokat, hogy segítőtársat biztosítson a számára, de azt mondta Ádám, hogy ez egyik sem megfelelő. És akkor előhozta Évát. Ez valószínű a hatodik nap vége már. Tehát Évát, azaz az asszonyt, Isten egy pihenéssel, örömmel teli közegbe helyezte be. Mert jött a hetedik nap, és a hetedik nap a nyugalom napja. És a nőknek nyugalomban kellene élni. Nem úgy, mint a mai világ ezt tükrözi. Mert utána a hetedik nap jött, és Isten megpihent. Azt elfelejtettem mondani, de látjátok, mert kiküldtem a levlistán is, meg a Facebookon is, hogy miért fontos imádkozni. És Évi éppen erről szólt, hogy nem utólag kell imádkozni és misét mondani. Utólag most már imádkozhatunk, azért is fogunk is imádkozni, hogy akik megsérültek, azok gyorsan meggyógyuljanak, vagy akik elvesztettek hozzátartozót, Isten vigasztalja meg őket. Ennyit tudunk tenni. Semmi többet. Ízületben és fülben van gyógyító kenet. Fogadjátok be a kenetet. Drága mennyi Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében a kezünket rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre. Kiárasztjuk Isten erejére. Áradj kenet a Jézus Krisztus szent nevében. Neked örök, Úr Jézus, minden dicsőséget, mert Te voltál a kereszten. Te végezted be a munkát. Te fogadtad a testedbe a sebeket, ami által gyógyulást nyertünk. Köszönjük a bevégzett munkát. Köszönjük, Úr Jézus, a jelenlétedet, az érintésedet. Köszönjük, Atyám, a gyógyító szándékodat, és ezt kiárasztjuk minden szent felett a Jézus nevében. Hálakat adunk, Atyám, hogy a szövetekben a kenet raktározódik, és eljut az otthonokba, a betegekhez, akik nem tudtak eljönni. És a kenet, ahogy kiárad, megtöri az igát, az ellenségnek a gonosz munkáit, és a testből kivezeti a hazug tüneteket. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Tanításban hallottatok arról, hogy Isten biztosította az élet feltételeket, és utána teremtette meg az embert. De az embernek is van egy felelőssége, hogy milyen az élet minősége. Ez a mi döntésünkön múlik sokszor. Múlt héten is ez a jegyzet itt volt már, csak nem került rá sor. Két héttel ezelőtt az Úr a szívemre helyezte, hogy keressek ígét a hangyáról. És két helyen találtam is. De azt is tudni kell, hogy Isten nem bőbeszédű. Azt helyezte szívemre, hogy keressek ígét a hangyáról. És hát mondom, majd úgy teszek, mint az Erzsébet, hogy én felolvasom az ígét, a Szent Szellem pedig majd munkálkodik a szívetekben, mert nem tudom, hogy miért adja ezt az ígét. Aztán néhány nap múlva megjött a példa is az igéhez, ami a legelső gyülekezetünkben történt. A példabeszédek 6. fejezetében, 6-tól 9-ig, eredj a hangyához terest. Nézd meg az ő útjait, és légy bölcs. Akinek nincs vezére, igazgatója vagy ura, nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét. Ó, terest, meddig fekszel? Mikor kelsz fel a te álmodból? Még egy kis álom, még egy kis szunyadás, még egy kis kézösszefonás, hogy pihenjek, így jön el, mint a vándor, a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a pajzsos férfiú. Már egész a 11. versig elmentünk. Néha nem állt otthon egy kicsit tovább olvasni még a igéket, mert nagyobb világosságot kap az ember. Tehát úgy voltam vele, hogy hát uram, hát ha ezt az igét nekem adtad, akkor át kell adnom, majd én az igét felolvasom, és a Szent Szellem meg majd munkálkodik mindenkinek a szívében, hogy ez mit akar jelenteni. Aztán pár nap múlva a Szent Szellem emlékeztetett az első szolgálatunkban. Volt egy házaspár. Nem voltak jó módúak. Főképp télen, amikor nem volt munka. És hát jött a karácsony, gyülekezet gyűjtött össze egy kis tartós élelmiszert, dobozba, megkapták karácsonyra. Jött a második karácsony, ugyanezt történt. Talán még a harmadik karácsonykor is, és innentől kezdve a Szent Szellem ezt az adakozó hozzáállást leállította. Leállította, mert igazából ez a házaspár, és főképpen az asszony rosszul gazdálkodott a pénzzel és a nyári bevétellel. Nem úgy tettek, mint a hangya. És annak idején én olyan tanítást hallottam, hogy természetesen a Szent Szellem indítja a szíveket, akkor nagyon helyes az adakozás, de a gyülekezet nem egy fejőstején. Ennek a házaspárnak volt egy rossz hozzáállása, hogy úgyis jön a következő karácsony, és úgyis kapunk csomagot. De ez nem működött rossz utávon. Emlékeztek, hogy Hégen is a Szent Szellem indítatására az autóját elajándékozta, és aratott egy új autót. A tanítványai ezt meglátták, ők hústestből utánozták, és egész évben gyalog jártak. Tehát fontos, hogy a Szent Szellem vezetése alapján történjenek az adakozások is. A 30. fejezetben, a példabeszédek 30. fejezetben ott négy állatról szól, amelyik bölcs. Azt nem olvassuk most fel, de megnézhetitek otthon. Egyébként is a példabeszédekből 31 fejezet van, és hogyha szeretnétek a példabeszédeken végigmenni és bölcsességet meríteni, akkor minden nap egy fejezetet olvashatunk belőle. Holnap a 24-e, akkor a 24. fejezet, és akkor így nem keveredik össze. Vagy elkezditek majd elsőjén az egyessel, aki szeretné ezt olvasni. És még egy gondolat, korábban beszéltünk arról, hogy a testállattal irányított ember, vagy a szellem által irányított ember. Ennek a felismerésére adott az Úr egy újabb kis szikrát. Hogyan lehet megkülönböztetni a kettőt? A szellemi ember azonnal kiigazítja magát. A testi ember az ellenáll, mert a test nem szereti a kiigazítást. Tehát így is fel tudjuk magunkat ismerni, hogy most szellemi emberek vagyunk, vagy testi emberek vagyunk. Vagy mikor vagyunk egyik, és mikor vagyunk másik. Még egy gondolat, és elfogynak a múlt heti följegyzéseim is, hogy meg szoktátok kérdezni családtól, hogy íz lett az ebéd? Általában megkérdezitek, ugye? Na most, nagyon jó, amikor jön a visszajelzés, hogy hú, hát ez isteni finom volt. Meg a 10 ujjamat megnyaltam. Most ugyanilyen építő, amikor a szolgálók kapnak visszajelzést, hogy ez a tanítás, ez nagyon jó volt, ez mélyen szántó volt. Most nem csak a helyire gondolok, hanem akár a pestire is. Milyen kijelentést vettél belőle? Nyugodtan megosztod a többiekkel, mert a többiek épülésére is van, hogyha veszel valami kijelentést. Tehát ez ahhoz hasonló, amikor megkérdezi a háziasszony, hogy na, hogy ízlett az ebéd? Hogy ízlett a tanítás? Hogy ízlett a pesti tanítás? Hogy ízlett a helyi tanítás? Lényeg az, hogy az egyik feladatunk az, hogy építsük egymást, és építsük Krisztus testét. Halleluja! Azért fontos imádkozni, mert azzal adunk Istennek belépést egy adott helyzetbe. Önmagától nem fogja megtenni, mert úri ember. Nem avatkozik bele a másik dolgába. Egyik háziasszony sem megy át kéretlenül a szomszédba, hogy a rántást nem jobbra kell keverni, hanem balra. Vagy másképp kell hajtogatni a leveles tésztát. Hát úgy értem, hogy most, hogy erőszakosan nem megy oda az ember, hogy most aztán majd én megmondom a jót, hogy a tutit, hogy hogyan kell ezt tenni. Természetesen egymásnak lehet receptekkel segíteni, azzal nincsen semmi baj. Isten a szabad akaratunkat nem fogja átlépni. Ha mi hívjuk, jön, ha nem hívjuk, akkor parkolópályán van. És ezért minden egyes út előtt, itt, ahogy a gyülekezetben is megtesszük, amikor hozzátok, hogy ki, mikor, merre utazik, akkor azért imádkozunk. És a menny erőforrásai mennek és megtisztítják az utat. őrzik őket. Hálákat adunk, Atyám, a mai alkalomért, nyitott szívekért, a halló fülekért, a látó szemekért. Köszönjük, Atyám, hogy Te adtad a szavakat a szánkba, hogy azt szóljuk, ami a Te akaratodban van, és a hallgatóság azt hallotta meg, amit Te akartál üzenni. Halleluja. Jövő héten várunk benneteket szeretettel.
Szeretet áradjunk köztünk, szeretet gyúrjon bennünk, szeretet töltsön be minket, hadd lesz nekünk, Urunk, hadd legyünk testvéri szívvel, mindnyájan egyenben, lobbancs a lángra szívünket, szeretettel. Áldásoddal megyünk innen el, még a lélek velünk, boldog énekel, maradj mindig velünk, a útra kerülünk, őrizd életünk, minden nap dicsérünk, téged jó Uram, néked énekelünk, vidáman boldogan, maradj mindig velünk, a útra kerülünk, őrizd életünk minden nap.
Áldottak vagytok!